a tankafi az EN közösség, az egyház egyik kis, egyház kis tagközössége fog egy szertartást úgymond eleveníteni, vagy csak röviden bemutatni, hiszen nem tudunk szertartást végezni. Pusztán utalunk rá, hogy ez is történik. Kérdezzük ezt közben, ha valamit elfelejtek, hogy nem világos, mert próbálunk mondani, amit majd a két társam csinál, Károly Judit és Sereg Gergő, és már megint elfelejtettem megemlíteni, hogy Komár Lajosnak hívnak. Legutóbb, hogy kíváncsi már a következő alkalmat, hogy ő sikerül-e bemutatkozni, amikor elkezdődik az egész előadáshoz. A közösség eredetéről annyit, hogy egy Sung San nevű koreai zenmester az Egyesült Államokba költözött valamikor a 70-es években, hogy népszerűsítse a zen, a koreai zen, és a csoport alapítója, Dobosi Antal, aki az előző alkalommal tartott előadást, és még fog is nektek. Ő lett a tanítvány a Sung San mesternek, és mi az Antihoz csatlakoztunk, tehát így vagyunk jelen. A ruha is inkább koreai stílusú, mint japán. Van némi eltérés a koreai és a japán zen között, de nagyon alapban hasonló. Úgyhogy szerdánként jövünk össze, délután 6-tól a szertartás ingyenes és bárki számára látogatható. Körülbelül egy órát vesz igénybe, és most röviden próbáljuk ezt bemutatni. Van egy valaki mindig közülünk, mindig más, aki vezeti a szertartást, az oltár jobb oldalán foglal helyet. Aki a recitációt vezet, igen, megakadtam. Úgyhogy általában aki a recitációt vezeti, az, aki füstölőt és gyertyát gyűjt az oltáron. Minden buddhista közösség három dolgot szokott elkövetni az oltáron. Egyrészt gyűjt egy gyertyát, ugye ez a megvilágosodás lánya. Gyűjt legalább egy füstölőt. Ezzel a füstölő a tetteket jelképezi, tehát a tetteket ajánljuk fel, cselekedet, beszéd, gondolkodás. És előfordul az is, hogy virágot helyeznek el az oltáron, ez a mulandóság jelképe. Ugye általában a füstölő és a gyertya, ugye, ami a legtöbb közösségnél valóban minden alkalommal elhelyezésre kerül, a virág az ritkábban. Nálunk is így van ez. Tehát legalább egy mécses megvilágosodás jelképe, legalább egy füstölő, a tetteink felajánlása nemesebb, magasztosabb célokra. És utána nem csak a két szertartás vezető, hanem a többi résztvevő is, ugye az oltár két oldalán, szemben a terem felé egy sorban foglal helyet. Ezután 30 perc ülő meditáció következik. Hogy pontosan mit csinálnak a gyakorlók, ezt nem lehet tudni, ugyanis nem vezetett meditáció. Tehát nincs megbeszélve, hogy milyen gyakorlatot végezzenek a gyakorlók. Mindenki azt csinál, amit akar, kis húzással. Mindezt csendben tegye, befelé fordulva, van egyfajta ülés, ami a történelmi Buddhától származik, ahogy ő megvilágosodott, keresztetett lábakkal, aki tud természetesen a lótuszülésben, és a kézölben, a bal kéz van a jobbban, a jobb tenyérben, a két hüvelykúj lágyal összeér, és egy kis űr képződik ugye, az ujjak között. Ez van az önünkben, ez a megvilágosodás több jelképező kéztartás, úgyhogy mi is ezt a pózt vesszük fel. Ez a formai keret, amit mindannyian tartunk, de hogy belül mi zajlik, ez még egyszer semmit sem kötelező és nem irányított. Ha valaki esetleg néhány alkalom után elakad, úgy általában az a szokás egy iskolában, hogy nyilván tanácsot kér, elmondja, hogy hol tart, milyen nehézséget okoz neki ez az ülés, milyen nehézséget okoz a befelé fordulás, és akkor a tanító, vezető, mester tanácsokat ad, javaslatokat tesz, hogy hogyan kellene az összpontosítást, az elmélyedést gyakorolni, de ez már egyéni, tehát központilag nincs szabályozva, és mindaddig, amíg a tanítványnak nincs kérdése, addig a tanítás sem hangzik el. A 30 perc ülő meditáció az 2x15 percre van bontva. 15 perc eltetével a szertartás vezetője körbe sétál a bottal, amit mindjárt meglátunk, hogy hogyan is zajlik. Van egy bot elhelyezve az oltáron, ami valószínűleg szinte bizonyos a kardból alakult ki, mint harcművészeti fegyverből. Ez a bot lesz az, amivel a szertartás vezető körbesétál, és aki kér, arra ütést mér. Ezt kérni kell, és csak azt kapja, aki kéri az esetek többségében. Iskolától függő persze van, ahol akkor is adják, ha nem kéri a tanítványt. Illetve hosszú elvonulások idején az utolsó ülés, utolsó 30 vagy 45 perces ülés végén mindenki kap botütést, és akkor kérnie kell. Tehát ez egy hosszú nap vagy hosszú hét gyakorlás után, az utolsó meditáció után történik. Amúgy szerdánként, mivel összesen egy óra a szertartás, akkor 30 perc maga az ülő rész. Aki kérdez, igazából frissítő jellegű ez a botütés, ugye a hát közepére, egyrésztől jobbra és balra a hátizmot kell megütni, nem a csontot, nem a gerincet, pont azért, hogy az elmerevedett, elgémberedett hátizom, ugye a rossz tartás, vagy a túlzott merev tartás következtében, hogy kilazuljon ez az izom, és utána könnyebben váljon az ülés. Ez egy frissítő jellegű ütés, amit a szertartás vezető mér. Ha eltalálja a gerincet, akkor baj van, mert pofáj. Tehát a fél időben, kb. 15 perc múlva a szertartás vezető körbesétál, ez néhány percet a szigényben, mindenki szépen ugye megcsapkod, aki kéri. A másik módszer, ezt most nem fogjuk bemutatni, hogy van, akinek a hátizma tökéletes és kellően erős és kiválóan tud ülni, esetleg itt a nyak körüli izom, fejet tartó izom merevedik be, görcsölbe vagy fájdul meg, úgyhogy ide is a csukjás izomra lehet ütést mérni, ezt nyilván egy kicsit óvatosabban kell azért tenni, és ritkább is az ilyen fajta igény. Amit elfelejtettem, ugye a szertartás az egyik segédeszközzel történik az indítása, majd a kezdés és a befejezés is három csettintéssel indul, ezt majd mindjárt bemutatja a szertartás vezető, amikor lejár a 30 perc. Most járt le ezek szerint, tehát a szertartás kezdetét is és a szertartás végét is a 30 perc ülést, ez a három botütés jelzi. Itt ér véget az első része a formális gyakorlatoknak. Ezután általában, aki a recitálást vezeti, a másik tag, aki az oltár bal oldalán ül, kiosztja a Szívszutra szövegét, amit most gyorsan körbeadom mindenkinek. Lehet, hogy nem minden jutottnak jut, hanem 2-3 kell majd egyet nézni. Érdekességképpen nem fogjuk most elrecitálni közösen, hogy aki még esetleg nem ismeri, ez egy egyoldalnyi szöveg, tehát nem egy hosszú mű. Az egyik leghíresebb, legismertebb Mahayana szöveg. Zen kolostorokban szinte mindent használják, napi szinten. Minden Mahayana iskola, tibeti iskolák is, zen iskolák is egyformán szentként tisztelik, és a gyakorlatot gyakorlásra használják, tehát nem olvasgatnivaló szöveg, hanem a meditációt segítő instrukciók vannak benne. Az elkolostorokban általában naponta legalább egyszer közösen felmondják a szöveget az ülés után, ami esetünkben szerdánként 6-tól fél évig körülbelül ülünk, utána jön a Szívszutra recitációja, ami körülbelül 10 percet lesz igénybe. Majd ha esetleg van kérdés a szöveggel kapcsolatban, akkor megpróbálok rá válaszolni. Nem is annyira egyszerű olvasmány, hogy ez ki fog derülni. A Szívszutra felmondása után ugyanígy szertartásosan visszaszedjük a szövegeket, mi most ezt nem tesszük meg ebben a pillanatban, olvasgassátok, nézegessétek, és a szertartás lezárandó általában egy koan, példabeszéd felolvasására kerül sor. Ez még egyelőre csak belső használatra van, koan gyűjtemény, de hamarosan megjelenik a Nincs kapu 48 koan példagyűjtemény tartalmazó könyvecske, amit Dobosi Antal fordított színaiból magyarra. A boltokban talán ismerhetitek, Kapuja nincs átjáró, Miklós Pál fordította, tehát több magyar fordítás is elkészült ennek a gyűjteménynek. A koanok, még egyszer példabeszédek, példázatok, amelyek valaha valamikor az elmúlt 2500 év során történelmi Buddhától indulva mester és tanítvány között lejátszódtak, mint párbeszédek általában. Valamit kérdezett a tanítvány, valamit válaszolt a mester, és ez olyan nagy hatást gyakorolt a tanítványra, hogy a válasz hallatára meg is világosodott. Ugye ez a zen hagyománya jellemző, ez a fajta példabeszédgyűjtemény, más iskolák így ebben a formában nem használják. És azért híresültek el, mert ezek a kis történetecskék annyira, hogy is mondjam csak, jól példázzák azt a szellemiséget, amit keres a gyakorló, a buddhista gyakorló, hogy 100-200 év múlva, ha a tanítvány ezt olvasgatja, hallja, felmondja, érdekes módon nem csak az eredeti történetben szereplő tanítvány tudjuk tőle megvilágosodni, hanem akár itt és most is. Valahogy a lényeg, a tanítás lényege megőrződött ezekben a történetekben, így is választottak ezek így az évszázadok során. Egyet szeretnék felolvasni, egy egyszerűbe, körülbelül miféle történetecskéket is szoktunk olvasgatni, vagy akár meditációt tárgyára is tenni. Azért is olvasom fel, ugyanis a szertartás így ér véget, miután recitáltuk a Szívszutrát, a szertartás vezető felolvas egy koant, és ennyi, tehát nem magyarázunk, nem beszélgetünk róla, nem találgatjuk, csak felmutatjuk azt a módszert, ahogy a zen hagyományban megvilágosodás sokak számára elérhető. Úgyhogy álljon itt egy történet, ez a Nincs kapu, vagy Kapuja nincs átjáró című gyűjtemény 7. koanja példatörténete. Joshu elmosatja a tálat. Egy szerzetes így szólt Joshuhoz. Most léptem be a kolostorba, kérlek, taníts engem. Megetted már a viskásárat? Kérdezte Joshu. Igen, meg, felelte a szerzetes. Akkor a legjobb, ha elmosod a tálat, mondta neki Joshu. Ezzel a szerzetes elnyerte a világosságot, azaz megvilágosodott. Joshu egy nagyon híres tanító volt, valamikor a 8. században, ha jól emlékszem, Kínában. Ennyi a történet. Utána ezt felolvastuk, a szerzetes vezető becsukja, bocsánat, a szertartás vezető becsukja a gyűjteményt, közösen meghajlunk, és itt ér véget a formális rész, körülbelül 7 órára, tehát durván egy órát tart ez a szertartás, minden szerdán, itt az ételemben. Most már puskázom kell, hogy mit felejtettem még rám. Van-e valami kérdés? Szertartási eszközök. Ugye van ez a bizonyos csettintő, amit a Gergő mutatott, hogy hogy kell használni. Aztán van a bot, ugye, amivel az ütést méri általában a szertartás vezető, és van egy Moktak nevű hangkeltő eszköz, amit a Szívszutra recitálásához használunk, ugye a másik szertartás vezető az, aki adja az ütemet, a ritmust, úgyhogy egy kicsit meg is mutatjuk, hogy körülbelül hogy zajlik mindez. Így kezdődik, akkor egy tiszteletteljes meghallás, majd vissza egyensúlyozás, és erre az ütemre kezdjük el ezt a szöveget recitálni, amit kiosztottunk. hívják zazennek, azaz ülő meditációs testtartásnak. Nem csak ülve lehet nyilván, és nem csak a földön és párnán ülve, lehet széken ülve is ugyanezt végezni. Tehát ezt a befelé fordulás összpontosítást, aki nem tud így a térde, bokka ízület bármi miatt a földön ülve, az természetesen széken is gyakorolhat nálunk is, és bármely más közösségnél is ez a szokás. A ruha az a koreai szerzetesi köntös mintájára készült. Minden országban, minden buddhista irányzatnál más-más színű ez a ruha, eredetileg valami piszkos fehér, halványsárga szín lehetett. Ugye ez a temetőben a halott égető, nem is tudom minek nevezem, szentélyekben összegyűjtött halottakról visszamaradt ruhafoszlányokból, ruhadarabokból varták eredetileg ezeket a szerzetesi ruhákat Indiában. Mivel ezek ugye elhasznált ruhák voltak, megfogtak, megsárgultak, megfakultak, minden van ez a sárga szín, ami aztán elterjedt a buddhizmusban, több irányzat is sárga köntösben jár. Országonként változik, Vietnámban például a zen irányzatnál barna, Koreában szürke, Japánban fekete köntösben járnak, ez országunként még egyszer változik, szokástól eltérő. Ami megmaradt az irányzatoknál, ez a Kesszának nevezett kis nyakba való, ami darabokból van összevarva, ez a szerzetesi ruha jelképe. Hogy az Indiában elindult, ugye darabokból, rongydarabokból, fosztályokból összevart köntösökben jártak, ez jelképezi a szerzetesi ruhát. Nyilván ez már egy mondhatni modern városi viselet, úgy tetszik. Hiszen a vándor aszkéták, a vándor remetéknek nem voltak ilyen jószabású öltözékei. A letelepedett szerzeteseknek, akit a világi közeg tartották. Ami még érdekesség, hogy a zen irányzatoknál régen hagyományosan a kolostorok önellátóak voltak, tehát nem a környezet, nem a világi hírek adományait tartották fenn őket, hanem dolgoztak. Művelték a földet, maguk építették a házakat, maguk termelték meg a növényeiket, amiket ugye később elfogyasztottak. Általában az irányzatokra jellemző, hogy húsmentes táplálkozást folytatnak, és a 20. század elejétől kezdve terjedt el nyugaton a zen, és jöttek azok a először japán, később koreai, vietnám, kínai mesterek, főleg az Egyesült Államokban, aztán Európában, akik világiakat kezdtek el tanítani, és ez volt a céljuk, tehát nem kolostort alapítani, hanem a polgárok, átlagos világi családos emberek körében kívánták terjeszteni ezt a fajta tanítást. Ez Távol-Keleten addig ismeretlen volt. A világi hívek így, ebben a formában, kolostor falain kívül nem gyakoroltak meditációt, nem foglalkoztak ilyen mélységekig a szövegekkel, mint ahogy ez a nyugaton elterjedt. Ez egy 20. századi újítás, ha úgy tetszik. Így kerültek ki a zen művészetek is, ugye a kaligráfia, verselés, haiku, meditációs kertek készítése világiak körében. Mi is egy ilyen csoport vagyunk, mi is szerzetesünk, nem is cél, nyilván majd egyszer lesz közünk valaki, aki arra adja a fejét valamikor, de azt próbáljuk felmutatni, hogy a tan gyakorlása az hétköznapi életünk során is munkahely mellett, család mellett lehetséges. Úgyhogy mi a magunk módján így vagyunk önellátók, önfenntartóak, és nem mások adományaiból próbáljuk eltartani magunkat, hanem a megélhetésünkről magunk gondoskodunk, hát így visszük tovább azt az ősi hagyományt, amit annak idején a zen kolostorok elkezdtek. Én kénytelen vagyok mindkor befejezni, úgyhogy igyekszem. Két nagy irányzat van Japánban, a zen iskolák zenen belül. Az egyik a Szótó, a másik a Rinzai. A Szótó az, amelyik azt tanítja, hogy sem a koanok, ezek a példabeszédek, amit itt például felolvastam, sem a szútrák olvasgatása nem hoz eredmény, nem hoz világosságot, hanem csak és kizárólag az ülő meditáció, illetve a meditáció. A másik pedig a rinzai, amelynek a fő tanítási módszere éppen a koan, ez a bizonyos példatörténet, amit ugye ismertettem, ez nem azt jelenti, hogy ők nem meditálnak, hanem itt a tanítás és tanítási módokon belül létezik a koan gyakorlat is, amikor a tanítvány kap egy koant, és vagy azzal meditál, vagy azon gondolkodik, vagy mester tanítvány párbeszéd, beszélgetés közben próbálnak értekezni róla. A leghíresebb koan az úgy hangzik, van-e a kutyán a Buddha természete, válasz nincs. És 6-8 évig szoktak általában a kezdő tanítványok ezzel az egyforma foglalkozni, mindegyiknek is vele valamire. Úgyhogy hát ez az a módszer, ami megkülönbözteti a két iskolát, az egyikben működik, a másikban nem. A szertartás, a meditáció, akár világi, akár kolostori körülményekről beszélünk, amúgy nagyon hasonlóak. Hogy kapcsolódik ez a harcművészetekhez? Főleg a rinzai iskola, tehát a koan gyakorlók és művelők iskolája az, ahol más egyéb tanítási módszerek is a hirtelen felébredést célozták meg, tehát hogy az adott pillanatban ott lenni a cselekvésben, ezért ugye például a munka, hétköznapi munka, mint mosogatás, főzés, takarítás és egyéb feladatok, mind-mind a gyakorlat részei lettek. Meditáció, elmélyedés gyakorlása közben kellene végezni ezeket a tevékenységeket, ez általában minden zeniskolára jellemző. Plusz az ilyen furcsa példatörténetek, melynek a megértése intellektuálisan, hagyományos módon nem lehetséges, nem is kell őket megérteni, egyszer csak valahogy az ember átvált egy másféle tudatállapotra, ha úgy tetszik, egy másfajta gondolkodásra, és hirtelen, mint egy feltárul az adott helyzet, szituáció, történet lényege. És ez az az irányzat, a rinzai, amely a szamurái felemelkedésével a 13. századtól kezdve támogatást nyert a shoguntól, és a szamurái képzésében szerepet vállalt. Rájöttek, hogy a harcművészek, a katonák, szamurájok az ilyen hirtelen életszituáció, élethelyzet megoldására kiválóan tudják alkalmazni ezeket a gyakorlatokat, ezeket a példatörténeteket, ezzel való foglalatosságot. És az ilyen művészetek is ennek hatására alakult ki, ahol nem maga a produktum, tehát a végtermék a lényeg, hanem maga az alkotás folyamata, ahogyan elkészül a vers, vagy elkészül a festmény. Ez az gyakorlat sor lett aztán, ami beépült a szamuráj hétköznapokba, és ettől kezdtek el maguk is buddhisták, zenbuddhisták lenni. Van-e valami kérdés, hozzászólás, javaslat?
Recitáljátok a szöveget. Igen, ezt olvassátok végig, vagy csak az utolsó három sor?
Azt az óta.
Hányszor megy a recitálás?
Egyszer.
Egyszer megy végig.
Ilyen is volt már. meditáció, az viszonylag nehéz mosogatás közben, de magát az elmélyedés részét. A meditáció elvileg úgy kellene, hogy történjen, ugye, most idegen kifejezéseket használok, először ugye relaxálni kellene megtanulnunk, azaz lazítani. Ha már sikerül lazítani, akkor koncentrálni kellene tudnunk, azaz összpontosítani valamire, összeszedni a figyelmünket egyetlen tárgyra, egyetlen irányba, és ha ez sikerül, akkor jön a meditáció, az az elmélyedés része. Hogy akkor, amikor éppen valamit csinálunk, akár így, akár mosogatás közben, ugye, először el kellene engedni az összes többi gondot, vagy bármi mást is, és csak arra az egyre megpróbálni ugye a figyelmünket terelni, amivel éppen foglalkozunk, hiszen akkor éppen ez a legfontosabb. Utána, amivel éppen foglalkozunk, arra összpontosítani, ugye, és nem elkalandozni a figyelemnek. Utána pedig csak a mozdulatban, vagy a mozdulatlanságban benne időzni, és csak azt figyelni, amit éppen csinálunk. És ez függetlenül attól, hogy mit csinálunk.
És az érzelmekkel, hogy jelentem, hogy azt is élni a kertetet?
Ugye érzelmekre nincs szükség mosogatás közben, azt hiszem.
Amíg nem szeretek mosogatni, most így próbálok.
Érzelmekre nincs szükség ahhoz, hogy a feladatot ellássuk. Természetesen vannak érzelmeink, mindannyiunknak, és majd fel fognak bukkanni, és ha erőt adnak ahhoz, hogy elvégezzük a feladatokat, akkor használjuk őket, ha akadályoznak, akkor megpróbáljuk félretenni. Hiszen nem segít mondjuk a szerelmi bánat abban, hogy jobban elmosom a tálat. Tessék!
Szeretném megkérdezni, hogy a zen az amúgy a buddhista szertartás elméletben szokásos etikettek, van valamilyen különleges, tényleg gondolok erre, hogy a buddhista szokások szerint ballába kell pedig jogába kilépni, a lábam nem ülve, nem ültöm a másik társam felé, nem közelítem meg a munkát, egy bizonyos távolságba belül, nem fordítok ki hátat. Vannak ilyen szabályok a zennél is, vagy szabadon
vannak? Vannak. Azt gondolom, hogy az életben lehet egy némi eltérés irányzattól függően, de természetesen amikor egy ülő testhelyzetet elfoglalunk, és nyilván el fog majd előbb-utóbb zsibbadni a lábunk, vagy meg kell, hogy mozduljunk, az egy alapszabály minden buddhista iskolánál, hogy a talpunkat nem fordítjuk valaki felé, főleg nem az oltár felé, ennek az az oka, és ugye a tenyér és a talp az a hely, ahol energiát adunk le, illetve veszünk fel, és így nem irányítjuk szándékosan a saját erőinket valaki irányába. Ez könnyen félreérthető lehet. Nem ülünk a buddha szoborra háttal, semmiképpen sem. Az eszertartásnál egyébként nem szembe, hanem vagy jobb vagy bal kézfelé van az oltár, inkább egymással szembe ülünk a tanítványok vagy a fal felé fordulva. Nem lépünk a küszöbre, amikor bejövünk az ajtón. Miután beléptünk a terembe, ugye egy meghagylással köszöntjük magát a helyet, társainkat, az oltárt. Miután mikor kimegyünk, nem fordulunk háttal. Tehát kihátrálunk az ajtón, nem pedig kimegyünk hátat fordítva a helynek. Amikor valamit átadunk vagy átveszünk, ezt elvileg két kézzel végezünk, tehát nem egy kézzel nyújtjuk oda, hanem a másik kéz is dolgozik, tehát lezárja ezt az energiapályát, ami tetszik azáltal, hogy megfogja a másik kezét, vagy a tárgyat két kézzel adják, ez ugye attól függ, miről beszélünk. Miközben átadunk valamit, meghajlunk a másik felé, hogy átadtuk, ő kajó, hogy átvettek. A szívszutrát két kézzel fogjuk, így a két kezünkben, így a két lap, szívünkkel egy magasságba tartjuk, úgy decitáljuk. Nagyjából ennyi. Biztos nagyon sok mindent nem tudtam elmondani, vagy nem jutott eszembe, vagy idő nincs rá, tehát ezt feltételezem, sok minden kimaradt. De nem van alapból jó. Nem még valami kérdés?
Magyar nyelven recitálják a szutrát?
Igen, iskolákkal eltérő. Azt tartjuk, hogy akkor lesz Magyarországon buddhizmus, zenbuddhizmus, amikor a saját nyelvünkön képesek vagyunk minden tanítás, minden fontos dolgot átvenni, illetve átadni. Ezért minden először persze kezdtük a legfontosabb szövegekkel, szertartáskönyvvel, stb. Igyekszünk minden magyar nyelven végezni.
És az nem szabadalom, hogy mondjuk az eredetihez képest a szótagok, ugye sokkal több szótag van akár a magyar változatban, hogy elcsúszik esetleg a ritmusa az üteme.
Meg kell találni hozzá a helyes szótagszámot, meg a helyes ritmus. Hát ez a dolgunk. Ennek egyébként hagyománya van, amit próbálunk, tehát Koreában koreai nyelven recitálják a Szisztutrát, Japánban japán nyelven, Vietnámban vietnám nyelven, Kínában meg kínai nyelven.
Tehát, hogyha japánul elolvassa az ember, akkor az sem köznapi nyelven van. Tehát ahányi a Shingyót, ha egy-egyben felolvasom, akkor az nem épp köznapi nyelven értelmezhető, mondatok nincsen ragozva, nem olyan olvasatokat használnak, tehát nem is kicsit. Trükközés ma, hogy a jó szótag szám kijöjjön, meg a ritmus, meg a hangzás, nem egy az egybe az ember nem feltétlenül érti meg. Ezért sokszor jobban is lehetünk sokat, hogy leírva rendesen minden sor mellé, hétköznapi mondatokban. Tehát ezért gondoltam, hogy nagyon fura, tehát így meg négy több szótag. Bódál. Azért lehet nehéz bizonyítani.
Igen. Tehát, hogy mihez ragaszkodjunk, mit tartsunk szem előtt, ugye a formákhoz ragaszkodjunk-e, vagy a tartalomhoz. És arra jutottunk, hogy megpróbáljuk a tartalmat, a lényeget visszaadni. Nem könnyű, és nem állítom, hogy például az a fordítás, na, most nem a saját munkámmal például azon, de nem állítom, hogy a lehető legjobban sikerült esetleg visszaadni, akár egy korn fordítás, vagy egy sziszut, tehát egy bármit. Vagy a szertartási jelenetet. Igyekszünk lehetőleg jobban megtenni mindezt. Ha sikerül magyar nyelven megszólalni, ami lehet, hogy évtizedekig tart, mivel sikerül ezt elérni, akkor lesz erős, vagy akkor tud megerősödni igazából ez a fajta életmód, vagy gyakorlás, bölcsesség útján való járás Magyarországon. Jó, akkor megmutatjuk, hogy hogy fejezzük be a szertartást, ugye? Mikor leülünk és amikor felállunk. Előtte végzünk egy meghajlást. Némi összhangot kell még csiholnunk egymás között. Gergő megmutatja, hogy fejezzük be a szertartást. Először háromszor csettünk. Ezután kézösszetétel, hajlunk egymás felé, és így ér véget formálisan a szertartás, és ezután tudjunk felállni, kinyújtóztatni a kezünket, lábunkat, elhagyunk helyünket. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánunk!